Az elmúlt héten zajlott Kolozsváron a Magyar Középiskolások Sportolimpiája egy kitűnő hangulatú rendezvény, amely egyre népszerűbb lesz, azt kell, hogy mondjam. A legjobban a marosvásárhelyi Vajdasági Farkas Középiskola csapata szerepelt, és itt köszönhetjük körünkben Jakab Barna testnevelő tanárt. Jó napot!
Sziasztok!
Sziasztok! Illetve Szabó Henriettát, 11. osztályos, illetve Péntek Balázs, 10. osztályos sportolót. Henrietta atlétikában, Balázs pedig kosárlabdában vitézkedett. De csak ebben a két sportágban?
Én személy szerint csak atlétikában vettem részt, de ezen kívül a sportolimpián kívül még kosarazom is, de ez most...
Ez most egy zárójel. Balázs?
Én pedig csak kosárlabdában.
Gratulálunk az eredményekhez. Ez azt jelenti, hogy a legjobb középiskola sportban legalábbis a Bolyai Farkas?
Nem így indultunk el, de most már így sikeredett. Az őszintesség az, hogy felülmúltam a csapat az összes elvárásomat. Nagyon jól küzdöttek a gyerekek, és ezt ki is emelném, hogy hozzá van szokva, mint csak küzdködünk, de igazából most ők küzdöttek, és tényleg hozták a pontokat. Jó magam próbáltam összekovácsolni a csapatokat úszásban, atlétikában, kosárban. Hát így sikerült, hogy egymagam majdnem 40 diákkal részt tudtam venni az iskola támogatásának köszönhetően ezen a rendezvényen. Valóban színvonalban már sokat nőtt a tavalyhoz képest. Tavaly volt az első próbálkozás, akkor csak 5 sportágban, most már az úszást is behozták, mind új sportág. A 6 különböző helyszínen zajlott ez a rendezvény, hangulatában nagyszerű volt, méreteiben is közel, vagy több mint 600 diák volt, személy szerint nem tudom pontos statisztikát, de jó alkalmas lehetőség volt, hogy Nagybányától egész Sepsiszentgyörgyig, vagy Csíkszeredtártól le Aradig a gyerekek egy helyen találkozhassanak, és nekünk is, kollégáknak is egy jó találkozási lehetőség, hogy megbeszéljük ügyes bajainkat a meccsek szüneteiben, és esetleg odafigyeljünk, hogy ezután mi az, amit még lehetne javítani, mert legyünk őszinték, nem könnyű helyzetben indulunk, ami a heti testnevelés órák számát illeti.
Azt a nagyon sok heti tornaóra számot, igen. Tehát még ha úgy is számolnánk, hogy egy és sok, akkor is csak egy van.
Sajnos már 8. osztálytól a diákjaink heti egy testnevelés órában vannak.
Most van egy tervezet, ha jól tudom, hogy legalább 2 legyen.
Tervezet volt 3-ra is, és akkor a 2-ből 1 lett. De most igazából még olvastunk egy olyan...
Ez a matematika, szó. Ez a matematika. 3-at terveztek, és 2-ből 1 lett.
Ez már logika.
Egy ilyen tervezet van, hogy visszavezetnék a délutáni sportfoglalkozásokat, ami tényleg nekünk életbevágóan fontos lenne. Mert mondjam úgy, hogy mi nem is tanárok, hanem bűvészek vagyunk, ugye, mert ezeket a gyerekeket igazából testnevelés óra aktivitás alkalmán látjuk, mondhatni a szaktanároknak jó szemük van, érzésük, és összerakják menet közben a csapatot, tehát felkészülési lehetőségük mondhatni minimális. Délután, annak idején még voltak jó pár éve ezelőtt a sportkörök, sportfoglalkozások, ahol az amatőr szinten a gyerekek visszajártak. Most van egy ilyen tervezet, hogy szombat délutánra, meg hogy az iskola kössön szerződést egy klubbal, nem tudom pontosan, hogy ez mi. Én szerintem a legjobb az volna, hogyha visszavezethetnék, hogy az iskolák a saját tanáraikkal a bázisuknak megfelelően, meg a képzettségének megfelelően hadd végezze, és természetesen az iskola vezetősége dönts el, hogyha ezt lehet folytatni. Mert volt olyan iskola, hogy elkezdték, de nem mentek semmire, akkor az iskola azt mondja, hogy jó, akkor ezt ne kínozzuk, de ugye, hogy a Bolyaiba vagyunk mi is, és van is mindig eredmény az elmúlt években, és nem is panaszkodhatom, tehát amíg a törvény megengedte, nálunk mindig zöld utat nyertek ezek a sportfoglalkozások délután, amivel tényleg a gyerekeket össze tudtuk kovácsolni.
Mondhatjuk, hogy nagyon szerencsés helyzetben van a Bolyai, hiszen Marosvásárhely egyetlen használható atlétika pályája az ott van kint a Bolyaival szembeni udvaron.
És mi ott tartjuk a testnevelés órát, úgyhogy mondhatni reggeltől késő délutáni koptatjuk, és hál' Istennek nagyon sok diákunk délután vissza is jár, és dolgozgat. Van, aki önszorgalomból, van, aki tanárkollégákkal még délután edzetget, és ez egy jó dolog.
A másik kérdés pedig az úszás. Ugye bevezették az úszást. Milyen rálátása van az úszókra?
Az őszintesség az, hogy nekünk nagy-nagy szerencsénk volt, hogy a kollégám Albertin Zoltán pár éve ezelőtt, mondhatni iskola szinte megoldottuk egy ilyen belső kis, mondjam úgy, hogy fogással, hogy a diákjainkat visszük úszni, ott, ahol van lehetőség egy ilyen opcionális órát becsempészni a heti egy kötelező mellé, és akkor heti 2 óraként, vagy reggel 8-tól, vagy délbe 12-től a diákjainkkal az úszodába kötünk ki, vagy ott kezdjük. És jó magam is egy pár olyan diákot, akit ott fedeztem fel úszás órán, vittem el most Kolozsváros, nagyon szép eredményeket hoztak. Úgyhogy mi egy szerencsés eset vagyunk. Én kíváncsi lennék, hogy egy baróti iskola, vagy egy székelyhíd iskola, hogy tudna egy úszócsapatot felhozni. És valószínűleg ezért van az, hogy egy Kolozsvár, vagy egy Sepsiszentgyörgy, ahol létezik úszás hagyomány, akkor a testnevő tanárok összeszedik azokat a diákokat, akiket hallották, hogy valamikor jártak úszni, és akkor elmennek. Ami nem a legsportszerűbb, mert mondjuk úgy, hogy a sport az arról szól, hogy felkészülünk, nem csak versenyzünk.
Néhány éve Csíkszeredában sem lehetett arról beszélni, hogy úszó versenyre vigyenek ugye gyerekeket, hiszen nem volt úszoda. Most hogy van? Bevezették az iskolában is, ha jól tudom, az unokahúgom 3. osztályban kezdte el az úszás, de kötelező a testnevelés óra mellett, és nagyon jó. Tehát ez egy nagyon jó kezdeményezés.
Ez egy olyan kezdeményezés, amit minden város polgármester hivatala át kéne vegye. Nálunk is van kezdeményezés, még nem materializálódott, de ha szerencsére mi egy szerencsés szülői közösséggel rendelkezünk, akik maximálisan mellénk álltak, mikor ezt elkezdtük, és nem sajnálva akár a belépői jegy fizetését is heti rendszerességgel tudjuk vinni a diákjainkat, főleg téli időszakban, tehát így novembertől áprilisig, ami óriási nagy lehetőség.
Hát igen, mert kicsi a tornaterem, kevés a tornaterem is olyankor, ki az udvarra sem szívesen viszi a tanár, mondjuk esős időszakban, novemberben, vagy
már nem is merném vinni ezt a generációt, legyek őszintén.
Jó, akkor beszéljünk egy kicsit így szám szerint az érmekről.
Nagyon jól szerepeltünk, tehát 3 aranyérmet szereztünk a 4x100 méteres váltóban, az egy csodálatos verseny volt ott volt helyszínen. A távolugrásban Szőcs Boróka volt, aki megnyerte a távolugrást, és az utolsó döntőt szombaton délben nagy-nagy meglepetésemre is, de ugyanakkor titokban reménykedtem, hogy ez így fog sikerülni, a fiú kosár csapatunk hozta a döntőt, és így ezáltal lett 3 arany. A 6 ezüstöt tudtunk össze verbuválni atlétika és úszás számokban. Ott az egyik legizgalmasabb versenyünk a 4x50 méteres staféta volt, ahol a kolozsvári csapattal hajszálon múlva csúsztunk le a 2. helyre, és volt 2 bronzunk, egy úszás és a lány kosárlabda csapatommal sikerült így összehozni.
Henrietta, te részt vettél a 4x100-ban?
Igen, én részt vettem a 4x100-ban.
Te vagy az egyik aranyos.
Igen.
Te kezdted az éremgyűjtést is.
Tehát én kezdtem magát a 4x100.
A váltót. Hogy kell kezdeni a váltót? Taktikailag?
Hát igazából annyi az egész, hogy ugyanúgy kezdesz, mint a 100 méteres sprintbe. Csak nagyobb a nyomás, mert ugye még 3 embernek a teljesítménye is rajtam áll. Úgyhogy lelkileg és fizikailag is fel kell készülni, oda kell állni, és kell figyelni, hogy mikor szól a startpisztoly. Ez a lényeg.
A váltást is.
A váltás az hogy történik? Van egy váltóbot, amit átadtok egymásnak, vagy csak megérintitek egymás kezét, hátát?
Vagy az rendes olimpia?
Van egy váltóbot, igen, amit ugye át kell adni egy megadott távon belül, a 20 méter, tehát 20 méter az a táv, amin belül át kell adni, se hamarabb, se később nem szabad, mert akkor kizáródik az egész csapat.
Így jártak az amerikaiak, nem egyszer. A híres nagy amerikaiak. Kikkel kellett versenyezni az első helyért? Ki volt a nagy rivális? Vagy volt esélye másnak?
Persze, mindenkinek volt esélye, így indul a verseny, azért megyünk, mert mindenkinek van esélye.
De már a negyedik váltás után.
A negyedik váltónál, ha jól emlékszem, akkor a 2. voltunk, de szerencsére Zigbiliano Danielnek köszönhetően elsők lettünk, egy olyan jó 2-3 méterrel leelőzte a 2.
Kolozsvári staféta csapat.
Ez vegyes váltó volt?
Igen, 2 lány, 2 fiú. mondhatni, ez egy újítás. De
mindegy volt a sorrend?
Mindegy volt a sorrend.
Ezt
a tanár kell a saját taktikája szerint összeállítsa. Mi megbeszéltük a saját taktikánkat, már egy héttel előtte ezt próbáltuk a bolyépályán el is gyakorolni.
Amennyire lehetett.
Hát mondjuk ez egy gumírozott pálya, a Kolozsvár, mi a salakon próbáltuk.
Az meg 400 méteres volt?
Igen, az 400.
Ez meg 200 méteres?
Igen.
Más a kanyardőléssel?
Persze, tehát ezek a technikai részek. Igen. Természetesen, de taktikában szerintem jól csináltuk, hogy egy olyan váltást tettünk a végére. Mondhatni, elaltattuk az ellenfelet.
Balázs, utolsó döntő, kivel kellett, Kolozsvárral?
Nem. Tavaly volt Kolozsvárral a döntő, idén Kézdivásárhelyen a Nagy Mózes általános iskolával. Liceummal kellett megküzdenünk.
Mennyi volt a végeredmény a szám szerint?
41 ponttal.
41-26.
Igen, 15 ponttal sikerült.
Mennyire volt nehéz a döntő? Hát elég nagy különbség.
A döntő volt igazából nehezebb szerintem. Ők voltak azok a csapat, akikkel tavaly bizonyos okok miatt sikerült elkerülni az összecsapást, és ezáltal nagyobb volt a feszültség mindenkin, hogy ugye bepótolhatjuk a tavalyit, és egy arany érem sorsát is el kell döntenünk. Elég szoros volt, mert mindenki szeretett volna nyerni. Kemény fiúk voltak tőlük is a székelyek. Látszott mindenki, hogy férfiként küzdöttek, látszott az akarat bennük, és az első negyedekben jöttek mellettünk, és fej-fej mellett haladtunk tulajdonképpen. A végén sikerült így jobban elhúzni. Végén dőlt el.
A csapatból hány, mondjuk úgy, hogy profi kosaras van, azaz hány olyan diák van a csapatban, akik rendszeresen járnak kosárlabda edzésekre?
A mi csapatunkban, vagy az ellenfél csapatában?
Nem, a ti csapatotokban.
Az ellenfél csapatában is maximum kettő lehetne a pályán, ez egy ilyen szabály, uh-huh. És nálunk is úgy volt, hogy kettő volt a pályán, de összességében négy leigazolt játékosunk volt a keretben, és ezzel talán szerencsénk volt, mert maximális taktikai fegyelemmel tudtuk ezt a mérkőzést végigvinni, tehát első percben megbeszéltük, hogy mi a mi gyengénk, és láttuk az ellenfél előző meccséből, hogy nekik vannak erősségeik hozzánk képest, tehát jóval magasabbak, jóval érettebbek voltak az ők játékosaik, nálunk a gyorsossággal és a csapatszellemmel tudtuk felőrölni őket, és ahogy a kosárba szokás, hogy mondhatni, kipontoztuk őket az utolsó negyedre, és itt akkor már nem tudták megállítani minket.
Az is számít úgymond hivatásos kosárlabdázónak, aki két évvel ezelőtt mondjuk abba hagyta?
Na, ez az a szabály, amiről sokat tudnék beszélni, amivel nem minden szempontból értek egyet, mert itt az a történik sajnálatos dolog, hogy az a kiskaput tették be a szabályzatba, mivel Romániában élünk, hogy mindenki ezt a kiskaput meglovagolva mindenféleképpen értelmezi ezt. Tehát nincs konkrétan leírva, hogy mi az, hogy leigazolt játékos, milyen szintű, mert ott volt nekünk a nyáron ballagott Barabási Csongi, aki le van igazolva, de van egy másik fiúcska, aki most a Gladiusban van leigazolva, de mind a kettő leigazoltnak számít. Na, nem lehet összetenni egy Gladius, vagy egy Bécsi Múres játékost, aki szintén diákunk. Úgyhogy meg a valaki abba hagyja a sportot, hogy ez mit jelent, ez sincs leírva konkrétan a szabályzatban.
Hát, jól tudom, volt olyan is, aki két évvel ezelőtt még aktívan kosárlabdázott, és akkor felhagyott az aktív kosárlabdázó, ő most amatőrnek
ő
számít.
Ő most már amatőrnek számít, és ezért el is vittük, mert mások is ezt csinálják. Én ezt így is fogalmaztam meg egy ilyen esti kollegális beszélgetésen, hogy a tanárok oda kerültek, hogy rohanunk szüneten a eddig leigazolt játékosaink után, vagy a felmondott játékosok után, hogy na most te még játszol, nem játszol, akkor jó, most jöhetsz, ha játszol, akkor nem jöhetsz. És ez egy kicsit kellemetlen, mert én ezzel személy szerint nem értek egyet, többszöri konferencián, találkozón el is mondtam, hogy attól lenne egy igazi iskola jó, hogyha büszkén az összes jó diákjait fel tudná vonultatni. Mert most én ezt mindig példának hozom, hogy 10 évig jártunk sí versenyekre Csíkszeredába, és akkor a szervezőknek én is mondhattam volna, hogy aki egyszer tud sízni, az most ne jöjjön fel, mert megjöttünk mi. Na, hogyha Csíkszeredába elkezdünk hokizni, most szerintem a vásárhelyek nem biztos, hogy tudnak nyerni. De ez nem baj. Úgyhogy itt az kéne, hogy vannak iskolák, ahol nagyon nagy hagyománya van a röplabdának, kézilabda, foci, kosár, és akkor kell hagyni, hogy azt ő még dicsekedhessen vele, és vonultassa fel a diákját.
Ez valahol logikusnak is tűnik, mert végül is annak az iskolának a tanulója, az az iskola büszke kell arra legyen, hogy neki ilyen diákjai vannak.
Csak korlátokat nem kéne ilyen kiskapukba szűkíteni. Ez egy másfajta kezdeményezés, most erről sokat tudnánk beszélni, de nem itt.
Most ezt hallva így saját magamra ismertem rá, mert az Erdélyi Magyar Iskolák sporttalálkozóján, az EMITEN, téli EMITEN, én is rengetegszer álltam rajthoz sífutásban. És ugye én sítájfutó vagyok, tehát egyértelmű, hogy mondjuk egy marosvásárhelyivel szemben, aki lehet, hogy csak azelőtt egy héttel húzott síréccet a lábára, persze, hogy előnybe voltam. Viszont szerintem ez másról kell szóljon, tehát ahogy ön is mondta, hogy nem csak a sport, hanem hogy találkoznak a diákok, gyerekek, megismerik Arattól egészen Nagybányáig egymást, és tudnak egymásról. Tehát ez erről kell szóljon, egy találkozás.
Igen, végül is egy matematika olimpiászra is bárki elmehet.
Igen,
függetlenül attól, hogy ő már korábban nyer díjakat, vagy valamilyen más vonalon. Hát ott sincs kizáró.
Vannak olyan diákok, akik délután magánórára járnak, és akkor ezt most be kéne bizonyítani, jársz, akkor nem mehet olimpiászra.
Igen,
ő nem mehet matekre, mert ő jár matgán. Vagy a tanár még délután egy órát foglalkozik vele, le van igazolva nála. Ez egy kicsi furcsaság, és örvendek, hogy az EMITET hoztad fel, mert Borbát István mindenki Guszti bácsia volt az, aki engem is megfertőzött a sízéssel, és valóban ott az EMITEN így voltunk, hogy néha napján egy második, harmadik helyet fogtunk el, 10 éven keresztül.
De mekkora öröm volt,
és utólag tudtuk meg, hogy igazából az a második, harmadik helyen végzett diákunk egykor Csíkszeredában 5 fel. De a miénk volt, és mi azzal dicsekedhettünk.
Térjünk egy kicsit rá a hangulatára ennek az olimpiának. Ti hogy éreztétek magatokat a versenyeken kívül? A hölgyel kezdjük persze, Henrietta.
A hangulat az mindig megvan. Tehát, hogyha van egy csoport, és van kivel szórakozni, meg beszélgetni, akkor az mindig megvan. A versenyeken kívül, hogyha éppen izgul valaki, akkor őt is lehet nyugtatni, vagy éppen nem tudom tovább izgulítani, vagy hogy lehet ezt kifejezni.
Bátorítani.
Részt vettél, szurkoltál a többieknek más sportágokban?
Igen, persze, az úszáson, amíg nem kellett elmenjek bemelegíteni, addig végig ott voltam és szurkoltam, persze.
És a próbád után te jöttél haza egyenesen, miután lejárt neked a versenyed, vagy ott maradhattál?
Ott maradhattam volna, csak sajnos szólított a kötelesség itthon, mert az iskolában volt egy pár elintézni való, úgyhogy haza kellett jönnöm.
Oké, Balázs, hogy élted meg ezt a...
Hát szerintem ez egy kivételes alkalom volt, nem tudok felhozni hasonló eseményeket az életemben, amikor tényleg Erdélyből a magyar fiatalok össze tudtak gyűlni, ez támogatva volt, és olyan dolog által tudtunk összegyűlni, amit mindenki szeret, ami mindenkit érint a sport, ugyebár, és volt egy olyan közös pontja mindenkinek, amiről tudtunk beszélni, amire már lehetett építeni kapcsolatokat.
Ez a foci?
Hát az nálam mondjuk a kosár.
Bocsánat.
De ez ugye változik. Ki amelyik sportot szerette, azokkal kereste a kapcsolatot. És sikerült megismerni más iskolákból gyerekeket, más erdélyi fiatalokat, és szerintem ez nagyon fontos, hogy találkozzunk erdélyi fiatalok, és tudjuk azt, hogy vannak mások is olyan helyzetben, mint mi, és tudjunk egymásnak esetleg a későbbiekben segítséget nyújtani, vagy csak tartani a kapcsolatot, ez szerintem.
Igen,
nagyon jó dolog.
Nem tudom, figyeltétek-e vagy sem azt a kis kerekasztal beszélgetés Szabó Katival, de ott elmondtam, hogy a paralimpián azt láttam, hogy rendkívül baráti a kapcsolat a sportolók között. Nagyon nagy a sportszerűség. És arra kértelek benneteket, hogy ezt a sportszerűséget próbáljátok meg átvinni a sportban. Sikerült-e baráti hangulatban elválni a vesztesektől?
Hát ez...
Vagy azért maradtak ott még szilánkok.
Hát ez talán kevésbé sikerült a Kézdi Vásárhelyi csapattal, mert ugye tavaly elmaradt a meccs, és talán azért is volt egy-két tüske a szívükben, meg feszültség, és ezt nem feltétlenül sikerült eloszlatni, de én személy szerint nem érzek semmilyen ellenszenvet irántuk, én tisztában vagyok azzal, hogy mi ellenfelek voltunk, és nem ellenségek, ellenfelek voltunk a pályán, de pályán kívül barátok és társak gyakorlatilag.
Ez a legfontosabb, és az atlétikánál ez hogyan nyilvánul meg?
Az atlétikánál is mondhatnám, hogy ugyanúgy, attól függetlenül, hogy leginkább egyéni sport. Ugye egyedül vagy, mindenki úgy az ellenfeled, de a versenyeken kívül ugyanúgy a barátod, ahogy Balázs is elmondta. Tehát én is régi barátaimmal találkoztam, akikkel már más versenyen is, mert vannak még ilyen iskolai versenyek, és azokon is részt vesznek, és akkor most megint találkoztunk, mert máshol nincs alkalom, hogy összefussunk.
Jövőre, ha lesz, már gondolom, hogy lesz reményeink szerint, már készültök?
Mondhatnám, hogy készülünk, igen, készülünk.
Akkor kell edzeni egy kicsit még. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és gratulálunk még egyszer.